Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Egészségünk titkai előadás sorozatunk mai alkalmán szintén egy fontos kérdést szeretnék taglalni. A gyermekek jövője, a gyermekek egészségi állapotának a jövőképe, ez az, amiről ma gondolkodnánk. Szinte nincs olyan ember ma, akinek ne volna gyermeke vagy unokája, és gondolom, hogy mindannyian valahol egy kicsit összeszorult szívvel gondolunk arra, hogy mi lesz az ő sorsuk, mi lesz az ő jövőjük, mi várható ezen a világon még, hiszen már most is látjuk, hogy egyre nehezebbek a körülmények, vajon a jövőben jobb lesz, vagy rosszabb lesz. Erre szeretnék utalni majd a mai előadás közepe vége felé. És hát aki még gondolkodik gyermekvállaláson, gondolom, hogy nagyon kevesen vannak olyanok, akik azt mondják, hogy én nem vállalok gyermeket, mert ilyen rossz világban én nem vállalok, hanem azért az emberek azt mondják, hogy talán nem vállalok annyit, mint a régiek vállaltak, és egy vagy két gyermeket vállalok, és azt tisztességesen megpróbálom felnevelni. Kedves hallgatók, nos, ez a tisztességesen felnevelni, ez mit jelent? És ez az, amiért szólni kell erről a témáról. Szeretném jelezni a kedves hallgatóknak, hogy pusztán a jó szándék, az, hogy én jól szeretném nevelni a gyermekemet, ez ma már kevés. Kevés. Az őszintesség az egyik legszebb dolog az életben, de abban bízni, hogy én mindenféle utánaolvasás, tudakozódás, keresés és könyvek olvasása nélkül, majd én a magam kútfejéből fel fogom nevelni egészségesen, életerősen az én gyermekemet, erre szinte alig van esély. Tehát a mai világban olyan időket élünk, amikor sem az édesapák, sem az édesanyák nem kerülhetik ki azt, hogy a lehető legkomolyabban keressenek, kutassanak, vizsgálódjanak, kiértékeljenek, döntést hozzanak, és annak fényébe cselekedjenek. Kedves hallgatók, az a társadalom, amelyik rövid távon veszélyezteti önmagát, nem életképes, legalábbis hosszú távon. Gondolom, hogy ennek a fényében mindenki megállapíthatja, hogy ez a fejlett társadalom, amiben mi ma élünk, ez hosszú távon, és ezt megkockáztatom, ezt nem én mondom, hanem elég sok kutatócsoport, akik ma az energiagazdálkodás jövőjével és sok-sok mindennel foglalkoznak, állítják, hogy ha az úgynevezett fejlődés, amit mi így hívunk, ilyen sebességgel halad továbbra is, gondolom önök is hallottak, hogy a számítógépes, vagy is mondják, elektronikus hulladékok mennyire szennyezik a környezetet, egyre többet cikkeznek és beszélnek erről, ez csak egy kérdés a sok közül. Hát hogyha ez a fejlett világ ilyen tömegesen termeli a szemetet önmaga körül, és már ugye az óceánok mélyére is egyre kevésbé lehet lejuttatni, mert tényleg felboríthatja azt az egyensúlyt, ami ott található. Talajba beásni, mondjuk egy sugárzó hulladékot szintén veszélyes. Egyszerűen ott állunk, hogy nem tudunk megsemmisíteni veszélyes hulladékokat. Létrehozunk mesterséges anyagot, a természetes erők felhasználásával. A mesterséges anyag viszont nem bomlik le a környezetben, és önmagunkat tesszük ezzel tönkre. Kedves hallgatók, tehát ezt azért bátorkodtam bevezetésül mondani, mert a gyermekeinkre sajnos ez a környezeti terhelés nagyobb mértékben jelent veszélyt majd, mint most ránk. Pedig most is van nagyon komoly nikkel, alumínium, egyéb fémszennyeződés, kadmium, higany, és sok-sok ugye ólom, ón, nehéz fémszennyeződés, nem beszélve a kipufogó füst révén, az autókból távozó egyéb mondjuk szénvegyületekről, mondjuk a szénmonoxidról, széndioxidról, stb. Szeretném jelezni, hogy a jövő sajnos arra mutat, hogy ezek a tendenciák, amik ma jelen vannak, ezek folytatódni fognak, és bár a kutatók remélik, hogy lesznek majd gazdaságosabb, környezetkímélőbb üzemű rendszerek, gondolom önök is érzik és sejtik, hogy amíg nem az erkölcs van hatalmon, hanem a pénz, addig ilyen szempontból érdemi megoldást nem kaphatunk. A jövőben a pénznek fel fog még jobban, már most is nagy szerepe van, fel fog még jobban értékelődni a szerepe. Kedves hallgatók, miért a gyerekek kapcsán mondom el mindezt? Ezelőtt egy 15 évvel felnyíltak ugye a zsilipek Magyarországon is, hát az ilyen úgynevezett rendszerváltás révén tulajdonképpen bizonyos erkölcsi és egyéb zsilipek felnyíltak, és a nyugat teljes egészében beáramolhat most már hazánkba is. Gondolom, önök is ismerik ezt a szót, hogy amerikanizáció. Amerikanizáció. Ez most végbe megy, tehát ez most folyik. A magyar ember is amerikanizálódik. Ez egy pejoratív értelmű kifejezés. Nem gondolom, hogy jó értelmű kifejezés. Amerikából lehet, hogy sok jó dolog is átjön, de általában, ha valakinek azt mondjuk, hogy amerikanizálódó társadalom, akkor ugye gondolom a gyors étteremhálózatok, az állandó chipszek, tömegételek, sült burgonya, tehát az amerikai kultúra, az állandó nassolás, az állandó evés, a túlsúly, a mozgáshiány, ez az, ami eszünkbe jut. Sajnos erre halad a jelenlegi korosztály, és a gyermekeink is sajnos erre számíthatnak. Azt hittük, hogy a fejlődés előnyére fog válni a jövő generációnak, azonban azt kell mondjuk, hogy kezd visszaütni, elég komolyan számolnunk kell azzal, hogy veszélybe kerülnek a gyermekek. Röviden definiálnám azt, hogy mibe különbözik a gyermek a felnőttől, ezt tényleg önök is tudják, de csak jelezni, hogy elsősorban írtam csak föl. Hadd kérdezzem meg a kedves hallgatókat, hogy a gyerekek képesek-e önálló döntést hozni? Képesek-e önálló döntést hozni? Ugye a válaszunk az, hogy igen. A gyermek rendkívül önálló tud lenni. Ugye fölmászik a székre, már is mindent ránt magával, tehát önálló. Ugye a gyerek önálló, tehát nem kérdezi meg, hogy fölállhatok-e a székre. Ő csinálja, ő teszi, és nem veszi jó néven, hogyha a szülő ebben hát terelgeti őt. Tehát jelezném, a gyermek igenis képes, nagyon is képes önálló döntésre. Sokszor ez a probléma, hogy túl önálló. Miért? Mert ugyanakkor nem felelősek ezek a döntések. A gyermek tehát döntően sok-sok mindenben különbözik a felnőttől, de többek között és a témánk szempontjából ez kulcsfontosságú, hogy önálló döntésekre képes, de nem felelős döntésekre. És ha valaki nem tud felelős döntést hozni, akkor igazán érdemben nem lehet túl sokat rábízni. És miért nem tud a gyermek felelős döntést hozni? Azért, mert nem tud még számolni a következményekkel, nem látja egyet cselekedett láncreakcióját, tehát ha felállok a székre, a szék megbillen, ha a szék megbillani, nem tudok megkapaszkodni, elesek, eltörik valamilyen végtagom, kórházba kerülök, és ennek a láncreakcióit ő nem tudja felmérni. Ő egyet lát, és ezért mondják, hogy a gyermekek pontszerűen látnak, a gyermek egyet lát, hogy nekem az kell, ami az asztalon van. A szülő vagy a felnőtt már ennél sokkal tovább képes látni, hogy nekem az kell, de ennek milyen következményei vannak, és ez milyen egyéb igényeket is támaszt ezzel kapcsolatban. A gyermek ilyen gondolattal még nem rendelkezik, tehát pontszerűen lát. Nincs elég ismerete a gyermeknek, nincs elég tapasztalata, élettapasztalata, és értelmileg még nem érett ezeknek az átlátására. Itt csak röviden összegeztem az első fontos gondolati kört, hogy miért nem képes a gyermek felelős gondolkodásra. Szeretném definiálni azt is, hogy döntően a tudomány mai állása szerint mi befolyásolja legjobban a gyermekek jövőjét, egészségét, szemléletét. A szülő és a nagyszülő. Hangsúlyoznám, ezek a kulcsfontosságúak. Szándékosan mondom hozzá, hogy a nagyszülő. Olyan világot élünk, ahol ma már nem csak a szülőnél, hanem a nagyszülő is, mondjuk régen is ilyen világ volt, de ma a nagyszülők szerepe egy picit módosul, átértékelődik, mivel a szülők idejét egy idő után ugye a pénzkeresés kell, hogy betöltse, mert nem lehet a gyerek otthon 10 évig. Tehát már rögtön ugye jön az óvoda, ha éppen nincs bölcsőde, akkor jön az óvoda, utána az iskola, és a nagyszülőkre hárul ugye sokszor az a feladat, hogy ők menjenek az iskolába, ők hozzák haza, ők legyenek vele hétvégén, amíg a szülők mondjuk dolgoznak. Ezért nagyon kiemelendő, na már nem csak szülői, hanem nagyszülői neveléssel is kell foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy tehát minden generációnak tisztában kell lenni a gyermekek egészségét befolyásoló tényezőkkel. Nagyon szeretném felhívni a figyelmet, hogy az a gondolat, miszerint régen is így csináltuk, és semmi baj nem volt. Ez a meglehetősen elterjedt gondolati kör ma már nem tartható. Régen is így csinálták, de régen egész más világ volt. Régen egészen mások voltak a környezeti terhelések, egészen más volt az immunstátusz, régen sok minden más volt. Én azt gondolom, szabad így érvelni. Én tudom, hogy biztos, hogy vannak összezördülések adott esetben egy családban, nagyszülő mást mond, mint a szülő, két generáció, de hozzá kell tenni, hogy régi időkben máshogy működtek. Az, hogy régen is ittunk a pocsolyával, elnézést, hogy így mondom, de hallottam ilyet kedves hallgatótól, hogy hát nem kell túl hangsúlyozni ezt a higiénia kérdést. Hát régen, amikor esett az eső, akkor egy tiszta kis állóvízből még sokan ittak is, amikor még vízhiány is volt sok helyen, vagy ivóvíz nem volt. Ma már ugye ezek nem tarthatóak, természetesen ezek az álláspontok. Tehát szülő és nagyszülő, főként a szülő és nagyszülő szokásai. Hadd jelezzem, a gyermeket jól össze lehet zavarni, amikor a szülő és a nagyszülő egymáshoz képest nem következetesek. Ugye ezt gondolom, ezzel megint nem árulok el titkot. Amikor a szülő vérverejtékkel megtanít a gyermeknek egy szokást, szokásrendszert, a gyermek nagy nehezen éppen beleszokna, de a nagyszülő azt mondja, hogy nem, ez nem jó, majd inkább máshogy csináld. És amikor a gyermek ugye egyszer a szülőnél van, egyszer máskor a nagyszülőnél van, érdemben nem tud szemléletévé válni a jó szokás, mert mindenkinél mást lát. Összezavarodik, és nem tudja felvenni ezt a fajta ritmust. Szeretnék egy másik fogalmat is használni, érzelem és szemléletformáló hatások. Döntően befolyásolják gyermekeink egészségét és jövőjét. Ez az óvodai nevelés, iskolai nevelés, a barátok hatásai, ugye ezért fontos, hogy addig neveljünk egy gyermeket, amíg nem kerül a baráti körbe. Az első, majd fogom mondani, az első 3 év döntő fontosságú. Amitől kezdve egy kisgyermek közösségbe kerül, változnak az ideáljai, változnak azok a személyek, akikre felnéz. Nem változik a szülő szerepe bizonyos mértékben, de bejönnek a képben mások is, és befolyásoló tényezővé válnak. Érzelem és szemléletformáló hatások a televízió, a számítógépek vagy számítógépes játékok, például számos reklám, főként az úgynevezett gyermekmarketing, ami egy új terület az élelmiszeriparon belül, egy félelmetes és mondhatnám drámai területe az élelmiszeriparnak, a gyermekmarketing, tehát a gyerekek mint célcsoport megjelenítése, és kíméletlenül a gyerektől várják el, ugye, hogy megnyissa a szülő pénztárcáját. Erről az elszámokról őszintén, vagy az élelmiszeriparról szóló előadásomon szoktam beszélni. A gyerekeknek van vásárló értéke, ha hiszik, ha nem. Nekik nincs pénzük igazából. Ők a szülő pénztárcáját képesek megnyitni. A Németországban, Amerikában, Svájcban felmérik az élelmiszergyártó preferenciás egyéb vizsgálatokkal a gyerekek vásárló értékét, vagyis mennyit tud kísírni a gyerek a szülőtől. Egy csokoládé, egy cukorka, vagy bármi hosszú távon mennyit hoz a konyhára, tehát mennyi az az összeg, amit egy-egy családban, mondjuk egy gyermek meg tud szerezni a szülői büdzséből, a szülői kasszából. Ételek, ugye erről most beszéltem, ezek is szemlélet és érzelemformáló tényezők. Kedves hallgatók, a gyermekek egészsége mitől függ még? A tudomány aktuális állása az hangsúlyos. A mindenkori tudomány befolyásolja gyermekeink egészségét, orvos és táplálkozás tudományra gondolok természetesen. Van egy olyan probléma ugye ma a világon, hogy a tudomány nem objektív, hanem úgymond megvan véve a tudomány. Tehát bizonyos cégek megveszik a tudományt, és innentől kezdve a tudomány már nem szolgálja a gyerekeket, hanem adott esetben például egy csokoládégyár, például bizonyos egészségtelen termékeket forgalmazó gyárak egy bizonyos mértékben ellenségévé, tehát biológiailag, biokémiailag ellenségévé válnak a gyermeki szervezetnek. Jól lehet, a gyerek ezekre rá fog szokni. A társadalmi berendezkedés döntően meghatározza a gyerekek egészségi állapotát, az úgynevezett sztereotípiák, amiről korábban beszéltem, az esti étkezés, a különböző étkezési szokások. Amikor a szülő eszik, a gyerek is enni fog. És hogyha a szülő azt mondja, hogy te nem ehetsz, csak én, ugye ez működésképtelen, mert a gyerek nem érti, mi különbség van a között, hogy a szülő ehet, és ő nem. Tehát miért nem ehet ő? A gyerek másol, a gyerek utánoz, soha nem tudok megtanítani a gyereknek olyat, amit én nem élek. Amit én nem élek. Csak olyat tud a gyerek megtanulni tőlem, amit én is gyakorlok a mindennapokban. Ha bármikor én befalok egy fél tábla csokoládét, de ugyanakkor rászólok a gyermekre, hogy ne egyél már annyi csokit, meg el fog romlani a fogad. Ugye ezek hiteltelen gondolatok egy olyan szülő szájából, aki szereti a csokoládét, ő is nassolgat. Ugye ezek ilyen szempontból problémás dolgok. Vagy én magam is úgy nőttem fel, édesem rengeteg süteményt sütött hétvégeken. És bizony ő maga is ezt nagyon kedvelte, és sokszor kiment a konyhába, és benézett a szekrénybe, és evett. És hát viccesen mi is rajta kaptuk őt, és hát ugye elvicceltük az egészet, hogy már megint nassolsz. És amikor nekünk mondta édesanyám, hogy ne nassolgassatok vacsora előtt, mert nem lesztek éhesek vagy ebéd előtt, akkor mindig azt mondtuk, hogy de hát te is szoktál. És ez ugye ez olyan viccnek tűnik, de hogy mondjam, hogy ha egy szülő meg tudja állni önuralommal ezeket a szokásokat, a gyermek előtt ennek van hitele. És ha nem is azonnal, de hosszabb távon ennek a jó gyümölcsei meg fognak érlelődni. A tudomány aktuális állása és a társadalmi berendezkedés mellett a talaj, a víz és a levegő szennyező anyagai befolyásolják gyermekeink egészségét, valamint, ahogy mondtam, a családi és egyéni szokások. Szólnék néhány szót a kismamákról, a terhesség alatti történések döntő fontosságúak a gyermek első éveinek a szempontjából. Ma már nem titok az, hogy az a 9 hónap, ugye, amit az anyamékben a magzat eltölt, ez úgy érzelmi hatások, mint táplálkozás, stressz hatás szempontjából, azt azért nem mernénk mondani, hogy döntő fontosságú, bár van, akik ezt megfogalmazzák, és talán nem áll messze az igazságtól, azt mondanánk, hogy rendkívül befolyásoló hatású. Ez nem azt jelenti, hogy ha mondjuk lehangolt a kismama, akkor a gyerek depressziós lesz, szóval nem biztos, hogy ennyire közvetlenek az összefüggések. De nagyon sok esetben visszavezethető egy gyermekkori magatartás a terhesség alatti traumákra, a terhesség alatti problémákra. Tehát hadd jelezzem, hogy a családtervezés azért fontos. A családtervezés ugye nem abból áll, hogy anyagilag megteremtem, nem csak abból áll, hogy anyagilag megteremtem a megszületendő gyermeknek a jövőjét. Az egy nagyon szép dolog. Hanem érzelmileg. Tehát megteremtem azt a lelki békét egy házban, hogy a kismama úgy tudja kihordani azt a babát, azt a kis magzatot, hogy ne sérüljön. Tehát lelkileg is egy egyensúlyt kell biztosítani. Tehát amikor családtervezésről van szó, akkor ez anyagilag és érzelmileg, anyagilag és értelmileg egy lelki egyensúlyt, egy egyensúly és lelki egyensúly teremtés természetesen. A szoptatás ideje alatt az érzelmi állapot, illetve a táplálkozási forma nagyon határozottan kihat a csecsemő immunrendszerére. Gondolom, ezzel megint nem mondok túl sok titkot, csak szeretném itt összegezni, egy keresztmetszetet adni, hogy mik befolyásolják ezt a folyamatot. Tehát a szoptatás időpontja, ideje, időtartama, inkább úgy mondom, illetve az anyatej minősége meghatározza ezt a folyamatot. A csecsemő koleszterin szintjének a stabilizálása, például nem tudom, tudják ezt, hogy a csecsemő koleszterin szintjét az anyatej stabilizálja, majdhogy nem egy életre. Olyan ez, mint amikor egy programot úgy beállítunk, úgy sínre kerül. Az anyatej sínre teszi a szervezetet. Nem mondom, hogy aki mondjuk sok anyatejet kapott, az soha nem betegszik meg. De azt igenis bátran lehet állítani, hogy aki megfelelő minőségű és mennyiségű anyatejet kap megfelelő időn keresztül, ott nagy valószínűséggel a hosszabb távon a keringési rendszer, az immunrendszer, az antioxidáns rendszer, a felszívódás, a bélrendszeri státusz, ugye a bélflóra és a bélrendszer működése, a felszívási folyamatok és a beépülési folyamatok későbbi időszakban is optimálisan és jól mennek végbe. ahol nincs anyatej valamilyen okból, és tápszert kap a baba, bármilyen jó tápszert is kap, egyszerűen nem tudja elérni azt az egészségügyi szintet, amit anyatejjel ért volna el, ezért létfontosságú az anyatej minősége és mennyisége. Az első három év történései, ez a következő lépcső, tehát még egyszer, hogy a terhesség meghatároz, elindítja ezt a folyamatot. A szoptatás tovább viszi, sindre teszi a gyermek szervezetét. A szoptatás után ugye jön az elválasztás, a szilárd, úgynevezett szilárd táplálékra szoptatás. Az első három év az, ami a gyermek magatartás formájának a csíráit és alapjait megteremti. Tehát szokták is mondani ugye a szakemberek, gyermekpszichológusok is, hogy ez egy nagyon determináns időszak, ez egy nagyon meghatározó időszak. Egy keresztény gondolkodó, keresztény tanítók és bizony nagyon hangsúlyosan, keresztény orvosok még jobban hangsúlyozzák, hogy egy szülő az első három évben teheti a legtöbbet a gyerekéért. Amitől kezdve az a gyerek már nagyobb öntudattal rendelkezik, és ő azt hiszi, hogy önálló, onnantól már baj van. Nem tudom, hogy hallották ezt a statisztikát, hogy aki megszerezte a jogosítványt, az első két év a legveszélyeztetettebb időszak. Amikor valakinek nincs jogosítványa, akkor jó, mert soha nem ül autóba. Jó esetben, tehát nem vezethet, akkor ugye nincs baleset. Amitől kezdve valaki jogosítványt kap, ő azt hiszi, hogy ő tud vezetni. És amikor az ember azt tapasztalja egy hét után, hogy milyen könnyű ez a vezetés, hogy itt csak lámpák vannak, van egy-két kereszttábla, hát az, hogy kanyarodni kell, hát ez egyszerű dolog. Az első 2-3 évben van a legtöbb baleset, amikor valaki úgy érzi, hogy önálló és felelősen tud dönteni, mert van a kezében egy papír. Ez nem így van. Úgyhogy azt mondják, hogy amikor az ember átéli az első egy-két balesetet, és ha jó Isten megsegíti, akkor az ember túléli, ez a legveszélyesebb időszak, utána az embernek benő a feje lágya, és megtanulja, hogy kell vezetni. Az első időszak a legkritikusabb. A gyerekeknél is valami hasonló. Amikor 3 éves elmúlik a gyerek, akkor kezdi úgy érezni, hogy ő már úgy nagyjából ismeri ezt az életet, és ő kezd elindulni ezen az úton, és egyre kevésbé igényli a szülői támogatást, ha addig a 3 évig nem tudtuk az alapokat vele megtanítatni, bár úgy látszik, hogy ő nem figyel, de gondolom a anyukák tudják, hogy a gyerek hihetetlenül figyel. Van egy nagyon bölcs mondás, a gyermek, amikor megszületik, olyan, mint egy fehér papír, egy fehér lap, amit a szülő kezd el írni. 3 éves korra, ami van ezen a lapon, az nagyon fontos. Olyan, mint az élet, olyan, mint egy regény, mindenkinek más, az első 3 évben ez a regény elkezd íródni. Ezt a szülő határozza meg. Ez nagyon fontos. És a későbbi történések valahol ebből a kezdetből alakulnak ki. Tehát ez a fehér lap, amivel a gyermek születik, ez valahogy íródik, és a 3 éves kor után már a gyerek próbálja meg egy picit hozzátenni az ő betűit, több-kevesebb sikerrel. A 3 és 6 éves kor közötti időszak már nehezebb időszak, tehát kezd nehezedni ez a helyzet, ahogy korábban említettem is, és 7 éves kortól tulajdonképpen már alig lehet szokást formálni a gyerekeknél. Lehet, hogy ez nem így van, vagy valakinek más a véleménye, tehát 7 éves kortól azért még lehet formálni, de már egyre nehezebben, nagyon csökönyös, ugye ilyenkor már az ember. Tehát még egyszer mondom, ugye aki kertészkedett sokat életében, az tudja, hogy amikor a növénynek már úgy, tehát be van ültetve a növény a földbe, akkor egy ideig még ott lehet változtatgatni egy-két dolgot, elhelyezkedést, vagy bármit, de ahogy már gyökeret kezd ereszteni az a növény, ahogy kialakulnak a struktúrák, ahogy kezd izmosodni a törzse, nem lehet azt már ide-oda rakosgatni. Tehát amikor benne van a földben az a növény, a gyökerei már gyökereit kezdi leereszteni, vaskosodik az a fa, vagy az a kis csemet, amit erültettünk, akkor ez van. Hogyha elrontottuk az ültetést, ha rosszul csináltuk, akkor igazából helyrehozni ezt már nagyon nehezen lehet, mert az elnáló képessége már gyengébb lesz. Az embernél is valami hasonló törvényszerűség van. Ahogy mondtam korábban, a gyerekek másolnak, utánoznak, figyelik folyamatosan a környezetet, átveszik a szokást. Ezért fontos tudni, hogy hova engedjük el a gyereket. Gondolom sokan hallottak ezekről az amerikai nevelési irányzatokról, struktúrákról, hogy az amerikai típusú vagy nyugati típusú nevelés az egy meglehetősen liberális nevelési forma. megmondom őszintén, látható az eredménye az Egyesült Államokban, hogy amikor azt mondjuk, hogy joga van a gyereknek az önállóságra, amikor azt mondják, hogy joga van neki dönteni a saját életéről, jó, ide jól hangzó kifejezések ezek, csak még egyszer meg kell erősíteni, nem tud. Nem azért, mert a szülő uralkodni akar a gyereken, egyszerűen nem alkalmas. Neki lesz elég ideje, hogy döntsön. 18 éves korától, vagy nem tudom, amikor önálló életet kezdő, egészen 80 éves koráig dönteni fog. Döntően önmagától, önmagában fog dönteni a szülők, csak tanácsolhatják. Tehát bőven van ideje embernek gondolkodni és dönteni. Az első időszakban azonban teljes egészében ezt ő nem teheti meg. A példaadásra szeretném felhívni a figyelmet. Tehát ahogy korábban is mondtam, ahogy a szülő étkezik, ahogy a szülő él, amikor a szülő sportol, mozog, amikor, tehát ahogy a gyerek látja az édesapát, az édesanyát a mindennapi életben, azt ő memorizálja. Ugye van rövid és hosszú távú memóriánk, a gyereknél mind a kettő működik, és a gyerek értelme olyan, hogy nagyon sok mindent már rak át a hosszú távú memóriájába. Ez azt jelenti, hogy egy-egy otthoni vita, egy-egy otthoni összezörrenés egy gyermek emlékében évekig, nagyon hosszú ideig a hosszú távú memóriájában ott van. És emiatt a családi válságállapotok, a családi vitahelyzetek akkor is, hogyha csak néhányszor voltak. Tehát nem kell ahhoz évekig civakodni és veszekedni egy családban, hogy a gyermek ezeket a példákat elraktározza. Ezért nagyon fontos a példaadás. Ha valaki a Bibliában elolvassa, hogy Mózes, híres Mózes, aki ugye 40 évig vezette Izrael népét a pusztában, és rengeteg tapasztalatot átélt, hogy a sziklából víz fakadt, és sok-sok mindent, hogy a manna minden nap ott volt, a semmiből. 40 évig tapasztalta, hogy van segítség felülről. És a 40 év végén elfogyott a türelme. Amikor a nép már századszorra zúgolódott, és Mózes majdnem megkövezték a pusztában, hogy miért hoztál minket ide Egyiptom húsos fazekai mellől, és ezt a mannát tesszük már 40 éve, akkor Mózes ideges lett. És ha valaki elolvassa a Bibliában, hogy mi lett ennek az eredménye, Mózes ideges lett, és azt mondta neki az Úr, hogy neked ezt nem szabadott volna. Vannak emberek, akiktől talán jobban elfogadható a düh, az idegesség, bár ez szerintem soha nem fogadható el. Vannak emberek, akik esetleg hajlamukban hordozzák ezt, vagy valami ilyesmi. De vannak emberek, akik nem követhetik el ezt a hibát, és Mózes ilyen volt. És hogy az Isten mennyire következett, hogy azt mutatja mondjuk ez a példa is, nem mehetett be a Kánaánba, pedig minden vágya. Tehát ő 40 évig ezzel kelt és azzal feküdt. Meglátni azt a tejjel és mézzel folyó földet. Nem mehetett be, de láthatta a hegy tetejéről. Tehát a következetesség az, hogy egy-két hibának is milyen messze gyűrűző következményei vannak. Van egy olyan mondása szintén a Bibliában, hogy aki sokat kapott, és ez a vers hogyan fejeződik be? Aki sokat kapott, attól sokat követelnek. Aki kevesebbet kapott, attól kevesebbet követelnek. Én soha nem mondhatom azt, hogy de hát a szomszédom is nassol, hát akkor én is nassolok. Kedves hallgatók, a bibliai szemlélet szerint valaki minél nagyobb képességre tesz szert, annál nagyobb a felelőssége. Soha nem hasonlíthatom magam a másikhoz, mert én vagyok. Az én képességeim nem cserélhetők fel. A másik a saját képességeivel el kell ugyanúgy számoljon. Tehát én nem hivatkozhatok senki másra. Azt kell tudnom, hogy nekem mik az úgynevezett talentumai, mik a képességem, mit kaptam, és ezeket kiélem-e. Ez a Biblia értelme tökéletesség, ugye, amikor az ember kiéli azokat a képességeket, amikkel születik, és amiket szerzett. Nos, a példaadás. Nem rejtethetik el a hegyen épített város, és a gyertyát sem azért gyújtják, hogy véka alá rejtsék, mondta maga Jézus is. Ez egy fontos dolog, a szülői példa, kedves hallgatók. Amikor valaki hegyen épített város, egyik legszebb kifejezés ilyen értelemben a Bibliában, hogy amikor egy szülő hegyen épített város, amikor a gyermek csodálja a szülőt, és nem azért csodálja, mert a szülője önmagában, hanem ahogy él. Amikor a gyermek felnéz az édesapjára, felnéz az édesanyjára, mert azért tiszteli, mert látja náluk a következetességet, látja náluk a szokások tisztaságát, a gyerek megérzi. hogy mondjam, szokták mondani, hogy a gyerekek csak rosszaságra hajlandóak sok esetben. A gyereknek nagyon tiszta érzéseik vannak. A gyerekek sokkal érzékenyebbek, mint mi. Gondolom, aki nevel gyereket, az tudja, hogy a szülő, amikor gondterhelt és fáradt és fásult és érzéketlen, azt kell mondjam, mint egy kéreg, mint egy fakéreg. Amikor a szülő ilyen rendkívül lehangolt, tompa állapotban van, akkor egy gyermek érzékenysége, tisztasága, öröme, nevetése, mit tud adni egy szülőnek, mit tud adni egy embernek. Nos, ez az, amiért mondjuk a Biblia is azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermekek, legyetek tiszták, őszinték, ne manipuláljatok, és ti se engedjetek, hogy titeket manipuláljanak. Tehát a tisztaság, az őszintesség, a nyitottság, szóval ezek azok, amiben gyermekeknek kell lennünk, de mondjuk a felelőtlen döntésekben nem szabad gyermekeknek lenni. Kedves hallgatók, hadd említsem azt, hogy például nekünk is vannak táboraink. Nyáron egészen szinte majdnem, hogy tavasztól őszig táborok vannak. Mi szervezünk például két életmódtábort minden nyáron. És én azt tapasztalom, hogy amikor valaki otthon van, és otthon szeretne változtatni, otthon szeretne valamit az életébe bevinni, általában nem sikerül. És eljön egy táborba, hogy van például Cselszektomájon is egy kis szanatórium, ahol egy hétig el szoktunk vonulni, és ott 10-11 ember ott van, és ott egy hétig ott él. És ha hiszik, hanem ezek a táborok képesek átformálni az embert. Életmód változáshoz vezetnek embereket. És miért? És miért? Hadd kérdezzenek, hogy önök is biztos voltak már legalább egy táborban, vagy hanem talán többen is, több táborban is. Érezték már egy tábornak az átformáló erejét? Amikor nem csak olyan, hogy mondjam, mint itt egy előadásra most eljönnek, meghallgatják, hazamennek, és holnaptól a mindennapi mókuskerék van. És ugye egy hét múlva esetleg eljönnek, nem biztos, hogy emlékezni fognak arra, hogy itt ebben az órában én mit mondtam. Mert a mindennapi mókuskerék kiűzi az emberből sokszor a gondolatokat. De ha elmennek egy táborba, ahol egy vagy két hétig ott vannak előadóhoz, ott mindenki megnézheti, hogy ki hogy főz, vagy mondjuk a konyhások hogy főznek, vannak főzőtanfolyamok, ahol az előadók szerveznek mozgásprogramot. De nem csak az egy hét alatt, hanem mondjuk az egyik előadó megmutatja, hogy ő hogy él egy napját. És akkor reggel torna van, de az ő tornája szerint. Akkor olyan étkezés van, és akkor a hallgatók vagy a táborozók azt mondják, hogy igen, ez tetszik. És amikor nem csak egy nap csinálom, hanem egy hétig, két hétig, azt kell mondjam, ezek a táborok. És nem csak a miénk, biztos sok más ilyen tábor van, életmódtábor, amelyek, amikor az ember hazamegy, van ereje a változtatáshoz. Mert látta a példát. Látta, hogy ez működik, ezt lehet csinálni, és anyagilag sem megyek tönkre. Lehet egészségesen, lehet olcsón, lehet mértéktartóan élni ma is. Nagyon fontos, és ezt a tábori példát csak is ezért mondtam. Szeretnék utalni, kedves hallgató, a tendenciákra, a negatív tendenciákra. Szeretném ezeket röviden felsorolni. A tudomány üzletcentrikusságáról én most nem beszélek. Tény, gyermekeink jövőjét befolyásolja ez, ahogy korábban is mondtam. A tudomány üzletpolitika felé fog valószínűleg a jövőben még jobban eltolódni. Tehát fel kell világosítani a gyermekeinket, hogy lehet, hogy egy-egy ember, akire ők felnéznek, azt és azt mondja, de a valóság azonban sok esetben nem ez. Ez egy fontos dolog. Romlik az élelmiszerek minősége, szennyeződik az ivóvíz. A klór önmagában egy mai gyermek, amitől kezdve megszületik, vagy mondjuk, hogyha valaki babavizet vesz, vagy ásványvizet vesz, nem hiszem, hogy az a gyerek egész 10 éves koráig ilyen vizet fog fogyasztani. Előbb-utóbb a gyerek át fog szokni a csapvízre, mert nem lehet megfizetni azt a állandóan, és nem is szabad ásványvizet fogyasztani egész életen keresztül. Tehát túl sok megoldás nincs, ha csak nem tisztító berendezést vásárolunk a csapra, rászereljük, hogy más berendezéseket veszünk, és egy tisztább vizet tudunk nyerni. De például a klór, ami a mai emberiség, a mai magyar gyerekek szervezetét is tulajdonképpen évekig szennyezi. És tudjuk, hogy a kisgyermeknek a gyomra, gyomor nyálkahártyája jóval érzékenyebb, mint a felnőtté. Pontosan nem tudjuk, hogy az évekig fogyasztott vízben, ivóvízben lévő klór mit okoz a gyomorban, mert nem jegyzik fel, hogy ez mit eredményez, de szinte biztosak vagyunk benne, hogy a kloroform, ami képződik ilyenkor a szervezetben, az igen negatív hatással van a szervezetre, és valószínűleg a gyomor és bélműködést valamilyen szinten rossz irányba tolja el, az úgynevezett bélrendszeri immunitást befolyásolja, és adott esetben megtermeli, lehetővé teszi az allergiás folyamatok létrejöttét. Tehát csak emiatt is mondjuk a víz tisztítás folyamata javasolt, bár tudom, hogy ez is egy beruházás. Ezek a berendezések is nem olcsók, de megéri a beruházást, mert ez egy krónikus hatás a szervezetre, érdemes ezeket kiküszöbölni. A szállítás és tárolás miatt az élelmiszerek, és ez egy fontos kifejezés, amit mondok, inkább kérdezek. Ha önök vesznek egy élelmiszert, egy csomagolt élelmiszert, egy kész étel konzervet, hadd kérdezzem meg, hogy az a konzerv sterile vagy nem. Tehát magyarul van-e benne baktérium és gomba, vagy nincs? Most mondhatnánk, hogy ha van, akkor az a konzerv hogy áll el? Ha pedig nincs, akkor az milyen jó, de hát akkor hogy tudják ezt megoldani, hogy nincs benne semmilyen, tehát teljesen steril. Kedves hallgatók, alapelv, mi is az Élelmiszeripari Egyetemen ezt tanultuk, a fejünkbe vésték, az élelmiszerek úgynevezett kereskedelmi sterilitással rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a lejárati idő, ugye titok az egészben, tehát az határozza meg egy étel lejárati idejét, hogy a benne lévő romlást, tehát nem kórokozó, romlást okozó ágensek, baktériumok, vírusok, milyen sebességgel, vírusok nem, baktériumok, illetve gombák, milyen sebességgel tudnak szaporodni, és ez pontosan ki lehet számolni, hogy hány nap, hány hét szükséges egy ételnél, egy konzervnél, hogy abban az élő csíra szám olyan nagyságrendűvé váljon, hogy az már egészségre káros, és ilyenkor ráírják, hogy ha ez egy hét múlva, akkor egy picit korábbi lejárati időt írnak rá. Szeretném elezni az élelmiszeripar kereskedelmi tevékenysége miatt a mai gyermekek és a mai felnőttek is jóval nagyobb bakteriális és gombás szennyeződést visznek be a szervezetükbe. Mert egész más egy otthon frissen készített ebéd, amiben lényegében nincsenek romlást okozó anyagok. És egészen más egy konzerv, amit megveszek. Persze, hogyha azt otthon fölhevítem és megfőzöm, akkor mondhatnám, hogy ezek elpusztulnak, de hogyha éppen toxin termelőről volt szó, akkor a toxinok benne maradnak, ugye most a paprika esetében ez egy reális veszély volt. A baktériumok és vírusok egyre jobban mutálódnak, mutáns fajok jönnek létre. Azt kell mondjam, hogy ezeknek a mutáns fajoknak sokkal jobban ki lesznek téve a gyerekek, tehát a későbbi generáció. Mi erre a válasz? Az orvosi válasz, hogy az antibiotikum kezelés, mondjuk a baktériumokra. Tehát mondanám úgy, hogy az antibiotikum sok esetben szükséges. Szükséges rossz, ha lehet így mondani, bár jó hatása van, mert elpusztítja a baktériumok, a kórokozók jó részét, de az antibiotikum ugye a bélflóra státuszt is változtatják. Amikor egy gyerek megbetegszik egy nagyon erős kórokozóval, utána antibiotikumot kap, ez dupla terhelés. Ez dupla terhelés a gyermek szervezete számára, és a mai világban ez, ugye hiszen minden évben többször betegek a gyerekek, ez igen komoly, éves szinten is igen komoly terhelést tesz lehetővé. Nem véletlenül szoktuk javasolni, hogy már gyerekeknél is bizony bélflóra helyreállító kúrát vagy kúrákat kell végezni. Vannak ilyen kimondottan gyerekek számára készülő laktobacillus és bifidobaktérium kapszulák, amik a gyomorban ugye nem bomlanak föl, hanem a bélben, vékony bélben, illetve vastagbél kezdeti szakaszában, és ott ezek a teljesen a baktériumok, bifidobaktériumok kiszabadulva újra, tehát rehidratálódnak, tehát vizet vesznek fel, és újra élednek, helyre lehet így állítani a bélflórát. Gyermekeknél hosszú távon kiírthatják a bélflórát, ezek az antibiotikumok, egyéb gyógyszerek, ezért szükséges. Kedves hallgatók, gyermekkori mozgáshiány növekedése kulcsfontosságú. A gyermekkori elhízásról mindjárt szólok pár szót. A gyermekkori stresszek növekedése, most itt sorolom a hatásokat, és az erkölcsi nevelés gyengülése, elégtelensége. Az egészet, amit mondtam most, hogy egyhuzamban felsorolnám. Gyermekeinkre mi jelent tehát veszélyt ma 2004-ben? A tudományos világ üzletcentrikussága, az élelmiszerek és az ivóvíz minőségromlása, a levegő szennyeződése, hogy az asztma és egyéb betegségek révén a vírusok és baktériumok erősödése és mutánsfajok létrejötte, a gyermekek mozgás hiányának a nagyon nagymértékű kiszélesedése, a gyermekkori stressz hatások növekedése, illetve az erkölcsi nevelés hiánya vagy elégtelensége, ami mondjuk a nevelők, pedagógusok feladata volna. Van egy nagyon nagy bölcsmondás, nagyon szeretem ezt, nagyon szeretek ezen gondolkodni, nem tudom, ismerik-e. Azt hiszem, hogy valamelyik külföldi városban egy szoborra van kiírva, ami így szól, ez egy fohász, ez a mondás, de nagyon elmés. A fohász így szól, Uram, segíts, hogy amin változtatni tudok, azon változtassak. Uram, segíts, hogy amin nem tudok változtatni, azt elfogadjam. És abban is segíts, hogy e kettő között mindig tudjak különbséget tenni. Nagyon nagy mondás szerintem, mert sokszor eltévesztjük a célpontot. Sokszor olyanon rágódunk, amin változtatni nem tudunk, és belebetegszünk. Olyanon nem változtatunk, amin nagy mértékben tudnánk, és itt legfőképpen az életmódra gondolok. Az emberek sopánkodnak és siránkoznak született problémákon, amiken nem tud változtatni. De az, hogy lefogjon valaki, az, hogy megelőzze az érelmezesedést, vagy segítsen magán, a szívinfarktust, az agyvérzést, az, hogy vitaminokkal lássa el a szervezetét, az, hogy megelőzze, vagy segítse a szervezet megelőző reakcióit a rákbetegségekkel szemben, ezek életmód tényezők. A betegségek 80-85%-a ilyen nem fertőző civilizációs betegség. Ezekért tehetünk. Az emberek ezért nem nagyon tesznek. De ugyanakkor nagyon sokat sírunk, sopánkodunk olyan dolgokon, amiket el kellene fogadni. A kettő között tehát mindig, tehát bölcsességgel, hogy kettő között különbséget lehessen tenni. A programunkon szerepelt az, hogy csecsemő táplálkozásról is szó lesz. Aki esetleg emiatt jött el, néhány fontos dolgot a csecsemő táplálkozásról hadd szóljak. 6 hónap, ugye ez a varázs idő, 6 hónapos szoptatás kötelező. 4-6 hónap úgy mondják, de 6 hónap ma már az az időszak, amíg mindenképpen kizárólagos anyateljes táplálást kell, vagy kellene biztosítani a kisbabának. Ha ez nincs, anyatejpótló tápszerre van szükség, ebben a védőnő tud segíteni. Fontos a vitamin, az ásvány anyag és a szénhidrát, valamint a folyadék. Hadd jelezzem, hogy azt hiszem, hogy régen, már nem is tudom, hogy szilvásgombócot, emlékszem feleségemnek is azt javasolták, amikor csökkent a tej mennyiség, hogy van, aki rántott levest mond, ezt kell fogyasztania a szoptatós anyukának, van, aki szilvásgombócot mond, de mi az összefüggés, vagy mi a közös ezekben az ételekben? Mondhatnám, milyen ételek nevezhetők, hogy is mondják, ilyen anyatej gyártó ételeknek. A szénhidrátus ételek, Tehát jelezném, hogy mind a szilvás gombóc, mind a rántott leves, mind a kenyér, mind a rizs. Egyik kedves barátunk, ismerősünk a barna tésztát kezdte fogyasztani, és hát ahogy ő mondta, ömlött szinte a tej. Tehát a szénhidrát rostok is kellnek mellette, hogy ne legyen székrekedés, de a rostos szénhidrát az hát keményítő, nem a cukor, persze, és nem a cukros édességek, hanem az összetett szénhidrátok rendkívüli mértékben képesek a tej termelést megindítani. És természetesen sok folyadék. Gyümölcs, zöldség, főzelék, féldék, krumpli, rizs, kenyér, tészta, méz, pejhek, és még sorolhatnám. Most ezek azok, amik a szoptatás alatti étrend alapját képezik. Azt kell mondjuk, hogy a hús, nagy mennyiségű hús, főleg a felvágott, a tej és tejtermék, valamint az élelmiszeripari feldolgozott termékek, ugye, amelyek gazdagok az E-számokban, ezek fogyasztása abszolút ellenjavallott a szoptatás ideje alatt. Az, hogy a kismamának és a szoptatós anyukának mindent meg kell engedni, hogy megegyen, amit csak megkíván, ez egy nagyon szép vidéki mondás, hogy ettől majd lesz teje, mert jól esik az étel, és ez meghozza neki majd ezt a hatást. Ma már azonban ez döntően nem tartható. A tej, a tehén tej fogyasztás során ugye a tejfehérje anyagai az anyatejbe bekerülnek, és a gyermeknél sokkal nagyobb az esélye a tej allergia kialakulásának. Tehát ma már anyatej is allergizálhat, akkor is, hogyha a csecsemő nem kap vizezett tehéntejet, hanem az anyatejből kapja meg azt a tehéntej fehérje alkotót, ami őt allergizálni fogja. Úgyhogy ma már a korszerű dietetikai tudomány ágak a tejet, tejtermékeket, mondjuk leszámítva kevés joghurt vagy túrófélléket, de magát a tehéntejet így közvetlenül nagy mennyiségben fogyasztani nem szerencsés a szoptatás alatt sem, a káros anyagok átjutása miatt. Hadd mondjak erre egy másik aspektusát ennek a kérdésnek. A tehéntej minősége miért romlik? Azért, mert az állati takarmány romlik. Ugye érthető az összefüggés. Amikor az állati takarmány romlik, ennek a minősége, tehát penészennyezett a takarmány, génmódosított a takarmány, akkor szinte természetes velejárója, hogy a tehéntej minősége is romlani fog, mert az állatnál is hasonlóképpen működik, hogy az elfogyasztott takarmány minősége befolyásolja a tehéntejben kiválasztott anyag minőségét és azokat az anyagokat. Ha ezt a tehéntejet, ami amúgy is már szennyezett, elfogyasztja a szoptatós anyuka, akkor ez az ő tejében is ki fog választódni, és a pici baba fogja azt meginni és megkapni. Az a pici baba, akinek igazából a szervezete még nem nagyon tud működni. Az újszülöttnek a szervezete még szinte minden tanul, napról napra, hétről hétre. Nagyon-nagyon kell vigyázni. Ezekkel sokat allergia. Pontosan emiatt, a tehéntejfogyasztás miatt. Kedves hallgatók, tehéntejmentes és gluténmentes étrend az elválasztás után fontos. Én tényleg csak néhány dolgot mondok dióhéjban, még a csecsemőtáplálkozásról. Gluténmentes, hogy a glutén érzékenység is nagymértékben növekszik Magyarországon, és egyszerűen a szakemberek nem tudják, hogy miért. Jelenleg úgy tudjuk, hogy a cöliákia, a glutén érzékenység öröklött betegség. De egyszerűen olyan mértékben nő, hogy pusztán genetikával nem lehet már ezt magyarázni. Valami más oka is kell lennie ennek. Nagyjából körvonalazódik, hogy ennek a hátterében a bélrendszeri működési zavarok, a bélhámrendszer regenerációs problémái, illetve az anyatej minőségének a romlása lehet a háttérben, valamint a gyerek már korán kapja a fehér kenyeret, a fehérlisztes terméket, ami drasztikus keményítő. Tehát jelezném, hogy ha egy gyerek nem barna kenyeret kap, hanem fehér kenyeret, az egészen más. Ne tévesszük össze az egyiket a másikkal, a rostos gabona az egészen sokkal kisebb terhelés egy bélrendszerre, mint a finomított gabona, ami egy csiríz, egy keményítő csiríz, ami folyamatosan, ahogy halad a bélrendszerben, úgy rakódik fel. Ez nagyon nagy terhelés. A rostos barna kenyér az inkább serkenti a bélmozgásokat, nem rakódik ki a barna kenyér a bélbolyhok között, tehát rendkívül kíméletes, de gyorsan azért hozzá kell tennem, most túl sok rosttal vigyázni kell a gyerekeknél, mert ha túl sok a cellulóz az étrendben, akkor nem kapja meg a gyerek azokat a tápanyagokat, tehát nem tud felszívódni a túl sok rost miatt, tehát nem javasoljuk, hogy túl sok rostot adjunk a gyereknek, de a fehér termék sem üdvözítő ilyen szempontból. A só, a cukor, a fűszerek, a hagymafélék azok szintén, hogy azok ellenjavallottak. A csecsemő étrendjében mustárt nem szabad használni, a kakaó természetesen nem javasolt, szárazbab, mint puffasztó étel megint, a karfiol, karalábé szintén puffasztó lehet, ezek kontraindikáltak általában az étrendben, méz csak egy éves kortól, tehát mézet csak egy éves kortól, úgy szintén a tojást is, bár különbséget tesznek, hogy a tojás sárgáját, mert állítólag lehet 8 hónapos kortól, tojás fehérjét csak 12 hónapos kortól adni, azért jó a biztonság, ma már a tojás sárgájában is sok minden van, aminek nem kéne ott lennie. Egy éves kortól inkább, amikor már drámaian emelkedik az immunstátusz a kisded korban. Olajos magvak közül a mandula, napraforgómag, szezámmag jó, bár a szezámmaggal azért vigyáznék, mert a magyar táplálkozás kultúrkörben egy viszonylag idegen mag a szezámmag, tehát nem biztos, hogy a magyar géneket hordozó ember a szezámmagot rögtön felismerést tudja emészteni, tehát azt inkább később. A mandulát, napraforgó magot, a tök magot, azt javasoljuk egy éves kor után a mogyoróval és a szezámmaggal kell vigyázni, ezek allergizálhatnak. A tökmaggal is egy picit, mert 33% a fehérje. Harmad része fehérje a tökmagnak, ami nagyon jó, mert kell a fehérje a gyereknek, csak ne túl korán, mert a drasztikus tömény fehérje források visszaüthetnek, allergiás reakciókat indíthatnak el. Kedves hallgatók, visszatérve gyorsan a témához is, egyben a téma végére is jutva, mik a konkrét veszélyek a mai gyerekek táplálkozásában? Gyermekkori elhízás, illetve zsírsejt növekedés. Szeretném a kedves hallgatók lelkére kötni, hogy ha egy gyermek nem kövér, nem túlsúlyos, az nem azt jelenti, hogy nem fog elhízni felnőtt korában, mert nem biztos, hogy látszik rajta. Ugyanis a felnőttkori túlsúlyt azt nem csak az határozza meg, hogy pufók-e a gyerek vagy nem, hanem az úgynevezett zsírsejtek száma, ami nem biztos, hogy látványos. Elképzelhető, hogy egy gyerek, egy kisgyerek soványabbnak tűnik, mint a többi. Mégis sokkal több zsírsejtje van. Vagy valamivel több zsírsejtje van. Amikor a szülő abba hagyja az anyateljes táplálást, és elkezdi az úgynevezett elválasztási ételek adását, akkor követjük el a hibát, túltápláljuk a babát. 6 hónap, mondhatnám, egy éves kor után, egy éves kortól kezdve, másfél, két éves kor, három éves kor, a szülő úgy érzi, meg kell adnom mindent a gyerekemnek. Hadd fejlődjön. Emlékszem, nagymamám mindig azt mondta, hogy olyan csenevészek vagyunk a bátyámmal, és hát nem lesz belőlünk egészséges ember, de nézzük meg az erdélyi rokonokat, akik ugye egy évben egyszer eljöttek oda a nagymamához vidékre, és hát meg kell mondjam, hogy háromszor akkora volt az erdélyi kisfiú, egykorúak voltunk, és nagymamám mindig mondta a szüleimnek, hogy ne egyétek meg a gyerekek erről az ételt. És ezt hallgattuk egész gyermekkorunkban. Nos, az a fiú, akihez engem mindig hasonlítottak, az most betegesen túlsúlyos. Betegesen túlsúlyos, felesége is rendkívül túlsúlyos, és a gyerekük, akit szült az anyuka, ő is már most látszik, hogy rendkívül is a probléma lesz a túlsúllyal. Hát van egy ilyen felfogás Magyarországon, hogy az igazi egészséges gyerek az pufók, az kövérkés, sok a zsírsejtje. Tönkretesszük a gyereket, szeretném jelezni. A gyereknek nem, hogy mondjam, nem zsír kell, neki nem zsírszövetre van szüksége, sőt az gátolja őt a mozgásban. A gyermeki szervezet az éget, mégpedig rendkívül módon éget. Ha sovány alkatú egy gyerek, akkor nem azt jelenti, hogy beteg. A vérkép egyébként megmutatja a betegséget, tehát szükséges időnként ezt megvizsgáltatni, de ne aggódjunk. A gyerek szervezete úgy van fölépítve, hogy a leggazdaságosabban kell, hogy működjön. Nem rak fel egy pici szervezet magára zsírszövetet, mert rengeteg energiát kell leadni, rengeteget mozog, rengeteget fut. Tönkre mennek az izületek már korán, hogyha sok a zsírsejtje. Ezért a gyerekek sok esetben az átlagnál soványabbnak tűnnek, és a nagyszülők úgy érzik, hogy ez kóros állapot, de ez nem az. Ma már tudjuk, hogy ez az egészséges állapot, ha a vérképben az aminosavak, a vas, a kalcium, a B12, a vitaminok, ásványok és fehérjék megfelelően hogy az értékek között vannak, és a gyerek sovány alkatú, de semmilyen panasz nincs, tehát nincs ugye szellemi, mentális zavar, nincs lehangoltság, éjszakai sírás, fájdalmak, puffadás, bérrendszeri probléma, nincs nagy puffad has, a végtagok nem rendkívül aránytalanul vékonyak, tehát arányos a gyerek, de vékony. Azzal nincs igazán gond, a szervezet hormonálisan rá fog állni később, hogyha szüksége van, hogy izmot, szöveteket építsen, de nagyon vigyázzunk. A gyermekkori zsírsejtek száma meghatározhatja a felnőttkori elhízást, ez azt jelenti... A zsírsejt attól képződik, hogy a szülő attól való félelmében, hogy a gyermek alul táplált, túltáplálja a gyereket, ezáltal a gyereken nem fog... Hát például édességekkel. Tehát túl sok kenyér, túl sok édesség, az olajban sütött ételek, a szalonna, tehát hogy a vidéki nagyszülők sokszor úgy gondolják, hogy a zsír és a szénhidrát, az kell a gyereknek, mert sok energiára van szüksége. Ezáltal háttérbe szorul micsoda a vitamin és az ásvány, és a gyerekek jó része sokszor inkább a nyári időszakban kap gyümölcsöt, de valahogy kimarad, a téli időszakban pedig inkább kapják az energiát. erre kell vigyázni, hogy a tésztafélék, a kenyér, a margarin, a vaj, a zsír, az olaj, nem kell gyerekeknél sem túladagolni ezeket, mert nem fog többet beépíteni, ha csak nem, ugye a máj fölszívja magát, a szövetek telítődnek, és pici kis zsírsejtek képződnek a bőr alatt, ami nem látszik, csak egy nagyon picit mondjuk látványos, de nem látványosan, nagyon nem látszik. És ilyen értelemben a gyerek, hogyha később időszakban hozzáveszi a chipset, és elmegy már a McDonald'sba, ezek a zsírsejtek, a meglévők elkezdenek növekedni. A zsírsejt szám nagy, a meglévő zsírsejtek növekedni kezdenek, és megindul az úgynevezett gyermekkori vagy pubertáskori túlsúly, ma a gyerekek 10%-a túlsúlyos. A túlsúlyos gyerekek 90%-a pedig nagyon komoly felnőttkori túlsúlyal fog küzdködni. Tehát magyarul ma a gyerekek 10%-a felnőtt korában is döntően, vagy 10-ből 9, tulajdonképpen komolyan minden szempontból kell számoljon az elhízással, és tudjuk, hogy a túlsúlyos gyerek, azt tudjuk, hogy nem csak fizikai, hanem lelki problémákkal is küzdeni fog. Gondolom, ezt nem kell mondanom, hogy miért. Az osztálytársak legelőször ugye ezeket veszik észre, és mentálisan lehet, hogy már egy sérültebb lesz, lehet, hogy már egy problémásabb lesz, az állandó csúfolás, a társtalanság egyszerűen peremre szorítja a gyereket. Miért? Mert túltápláltuk kiskorában. Ez, amiről most beszélünk, a gyerektáplálkozás, ez, hogy mondjam, egy életet meghatároz. Tehát ez sem játék, mint egy a többi sem. A korábbi előadáson nem beszéltem róla, de a zsírsejtek úgynevezett glükóz rezisztenciát alakítanak ki, a zsírsejtek nehezebben fogadják be a glükózt, túltermeli az inzulint a hasnyálmirigy, belefárad, hosszabb távon ez melegágya a felnőttkori cukorbetegségnek. Tehát megmondom őszintén, az egyik legfontosabb probléma a gyermek lefogyasztása, ami borzasztó nehéz dolog, mert hormonálisan is építi fel a szöveteket. De létkérdés, mert felnőtt korában megrövidíti az életet, tehát ez a szülőnek szintén a felelőssége és a feladata. A csontépülés sebességének csökkenése. Aki kólán, csokoládén nő fel, tulajdonképpen nem számíthat olyan csonttömegre, mint az egészséges étrendet fogyasztó gyerekek. 20-25 van, akinél ennél később alakul ki a maximális csonttömeg. Tehát mindannyian elértük a maximális csonttömeget olyan 25 éves korunkra, ebből már csak veszítünk. Ennél több nem lesz. Viszont ez egy standard, ez egy alap. Aki helyesen élt az első 25 évében, ott úgynevezett maximális csontszilárdság alakult ki, vagyis a genetikában rejlő maximumot ki tudta hozni a csontozat. Aki azonban cukros, koffeines, csokoládés, kólás étrenden volt, ott szippantotta ki a csontokból a kálciumot, de mivel a gyermek szervezete ugye építi a kálciumot be a csonton nagyobb sebességgel, mint a felnőtt, ezért gyermekkorban a csont ritkulás, mint az időskorban, ilyen formában nem jelenik meg, bár van gyermekkori csontritkulás, ez egy más kérdés. Inkább úgy mondanám, lassabban épül a csontozat. Az egészségtelenül táplálkozó junk foods, tehát üres ételeket fogyasztó gyerekeknél biztos, hogy 25 éves korukban sokkal gyengébben lesznek terhelhetőek, és ugye a katonai alkalmassági vizsgáról én is hallottam egy kis statisztikát, ugye a magyar fiatalok közül, nem csak azért, mert ők elintézték a nem tudom milyen orvosuknál, hanem egyszerűen alkalmatlan, tehát fizikailag a gyerekek, a mai gyerekek gerinc oszlopa, a comb, egyszerűen a combnyaki rész, tehát minden, ami hordja a terhet, a medence, a comnyak, a gerinc, a nyak, nem bírja a terhet. Tehát ma már nagyon kell vigyázni, hogy amikor a gyereket befogunk egy építkezésnél, hogy mit adunk a kezébe, mert megroppanhat a csigolya. Tehát ez nagyon komoly dolog, hogy ugye a felnőtt férfiak azt mondják, hogy az én gyerekemből majd igazi jó erős gyerek lesz, gyere, vigyed a maltaros földröt, és igenis fogod az, nem fogasz téged meg, tehát megbetegíteni, és bizony a gyerekeket a korán terhelik, nem terhelhetőek, nagyon komoly gerinc problémák, később jön ez majd ki, gerinc problémák, egyéb dolgok jelentkeznek. Itt ugye tetszenek látni a combnyaki résznek a struktúráját, ez egy optimális emberi csont felnagyítva, rendkívül szilárd, látjuk a csontgerendákat, itt a lenti ábrát mutatnám inkább, ugye a csontgerendácskák mind balra, mind jobbra egymásra kvázi merőlegesen helyezkednek el, plusz egy réteg keresztbe húzódik, ugye itt a csont kéregállománya, illetve a csont hártya benne az erekkel, az érhálózattal. Nos, ez az, ami változik az egészségtelen étrend és a mozgás hiány miatt. Ha a gyerek otthon ül a videó előtt, ez, amit itt tetszenek látni, ez a keringési rendszer, ez elégtelen. A videó előtt chipset evő gyereknél ez a csontkéregben lévő érhálózat, ez szinte alig kap vért. Ilyenkor a gyerek csontozata érdemben nem fejlődik, persze kismértékben inkább, hogy mondom, és amit eszik, azok az üres olajban sütött ételek, üres cukor, üres keményítő, az pedig miközben ég el, nem biztosítja a csont számára a kalciumot, mert gondolom tudják önök is, hogy sem a csokoládéban, sem a chipsben, sem a gyorsétterem hálózat ételeiben érdemi kalciummal nem lehet számolni. Emiatt hosszabb távon csontnövekedési zavar áll elő. Megmondom őszintén, és ezt nem is én mondom meg, hanem a szakemberek a jövőben katasztrófától tartanak. Hogyha ma a csontritkulás népbetegség, pedig a mai idősek azért jó pár évet egészségesen éltek, amíg nem volt ennyi káros étel. A mai fiatalok már nem csak 15-20 évig élnek egészségtelenül, mint a mai idősek, ők egész életükben így élnek. Tehát aki ma fiatal, ma gyerek, és így fogja élni az életét, ott nem, hogy mondjam, nem változáskori csontritkulás lesz szerintem, hanem már változáskor előtti csontritkulás is lesz. Még nagyon komolyan. Sőt, biztos vagyok benne, hogy férfiaknál is már most jelzik, hogy a csontvesztés szinte zárkózik fel a nőkéhez képest, pedig ugye hormonálisan a férfiak azért, hogy 70 éves korukig védve vannak, ugye a nők a változás koráig, a férfiak 70 éves korukig általában, akkor indul be is jóval lassabban a férfi változáskor, akkor már elindul az időskori oszteoporózis a férfiaknál is. Valószínűleg a jövőben már a sokkal fiatalabb férfiaknál is komoly csontvesztéssel kell számolni. Alkohol, koffein, cukor, üres ételek, vitamin és ásványanyag hiány. Kedves hallgatók, nem véletlen a katasztrófától való tartás, egészségügyi katasztrófa. Egy nagyon csúnya kifejezés, de ha nem vigyázunk, ez vár a mai gyerekekre. Ettől kivételt tehetünk, hogyha mi másképp élünk. Tehát én tudom, hogy ezzel az előadással én nem tudom a világot átformálni, és nem is bárcsak lehetne így mondjuk hatni komolyabban. Én azt gondolom, hogy ha önök, akik itt ülnek, annyit elhatároznak, hogy jobban fognak figyelni, komolyabban veszik ezt a kérdést, mert jó volna, ha a mi gyerekünk és a mi gyerekeink nem lennének részesei ennek a katasztrófának, mert mire ők rájönnek, már késő lesz. Most lehet ezt erőltetni, ezt a szemléletet. Allergiák növekedésére a jövőben rendkívüli módon számítani lehet. Az élelmiszeripari adalékanyagok száma rendkívüli módon nő, és nőni is fog. Gondolom tudják, hogy az Európai Uniós csatlakozástól kezdve az E-számok sokkal nagyobb skálán mozognak már. Az E-330-a citromsav, híres citromsav, éppen a házi orvosomtól hallottam nemrég, hogy valamelyik műsorban a televízióban volt szó erről, hogy a kóla milyen alkalmas a vízkő oldására. Nem tudom, látta valaki a műsort, én nem láttam. Tehát ugye a kóla kitűnő vízkőoldóanyag, és ezzel bizonyítják azt az arrogáns reakciót, ami azt a nagyon hatékony működést, amit a kóla a fogakkal is csinál. Tehát ugye a benne lévő citromsav, az egy nagyon erőteljes sav ilyen szempontból. A citromsav terhelés növekszik, nem mondom, hogy a citromsav rákkeltő, mint amit esetleg terjesztenek, azt viszont mondom, hogy a mai gyerekek ugye úgy nőnek fel, hogy citromsavban minden, tehát az üdítő italtól kezdve a készételekig minden savanyítanak, és miért savanyítják citromsavval? Mert csökkenteni kell a pH-t, mert akkor a kórokozók nem szaporodnak. Tehát 4,5 pH alá csökkentek egy étel pH-ját, egy kémhatását, 4-es feles, ugye ez a 7-es a semleges, ugye 1-től 7-ig savas, 7-től 14-ig lugos. Hogyha 7 alatt van a pH érték, vagyis 4,5, ez a konkrét érték, 4,5 alá viszem citromsavval egy bármilyen konzerv, legyen az húskonzerv, vagy bárminek a pH-ját, akkor nem fog benne szaporodni olyan baktérium, mint a Clostridium botulinum, ami kolbászmérgezést okoz. Úgyhogy nálunk az élelmiszeriparban minden technológiát úgy terveztünk szinte, hogy citromsavval megsavanyítjuk. Pontosan azért, hogy ne halljon meg tőle az ember, tehát ne szaporodja meg romlást okozó, hogyha 4,5 pH alatt van az élelmiszerem kémhatása, sokkal olcsóbb a gyártás. Egy csomó mindennel nem kell már figyeljek, és így gazdaságosabb termelés érhető el. Nem véletlen, hogy a savas kémhatású mártások öntete kultúrája van, tehát minden erre épül, hogy citromsavat tehessek bele. Ugye a citromsavat fillérekért kapható, ma már mindenre előállítható, és mondom, gazdaságosan termelhető. Ez is egy élelmiszeripari fogás. A fogbetegségeknek, tehát a kultúráját éljük, azt kell mondjam, ez nagyon rossz gondolat ilyen szempontból, vércukorszint ingadozással megint számolni kell. Gyermekünk vércukorszintje minél kisebb mértékben ingadozik, annál jobb lesz az egészsége, tehát sem a nassolást, sem a cukros ételeket nem szoktuk tanácsolni. Ugye a híres élvezeti szerek, mint a kakaó, a csokoládé és a kóla, megkockáztatom, megrövidítik az életet, gyermekkortól fogyasztja valaki, több évvel megrövidítik az életet, tönkre teszik a hasnyálmirigyet, a fogakat, a gyomornyálfahártyáját, és a bélben ugye a híres kandidiázis alapjait vetik meg antibiotikus kezelések mellett. Főképpen kulcsfontosságúak tehát ezek a kérdések. A jövőben a gyermekeinknek tehát milyen részei vannak, de szépen agy és idegrendszer, fogazat, csontozat. Hadd jelezzem, a jövő generáció se nem fog úgy látni, se nem fog úgy hallani, mint a régiek. A tévé, a számítógép rontják a szemet. Szinte biztos, hogy az ezen felnövekvő generációk szeme, látása romlani fog, már most is nagyon sok gyerek szemüveges. A hallás az miért romlik? Ugye megjelentek a Walkmanek, a Discmanek. Hogy mondjam, én is időnként hallom a szomszédaimat, tehát hogy lehet magnót hallgatni olyan hangerővel, hogy én jól hat, nekem is hangos, az én fülemnek pedig egy pár fal elválaszt minket egymástól. Egyszerűen ez a kultúra jött el, hogy doppergés, hang, effektusok, a látás, tehát az audio, így mondják, ugye audio-vizuális technika világa jött el, a szem és a fül fókuszpontba kerül, romlik, tehát ezeket védeni kell, vitaminok. A vitaminok, a nyers ételek javítják az érzékszerveket, ugye az A-vitamin, a híres szem problémákban segít, és vigyázni kell a kálcium túladagolással is, ugye, mert az meg a szemfenék erejét meszesíti, tehát sok-sok minden változtat ezen a helyzeten. A gyomor és a bélrendszer, amit óvni kell, a gyerekeinknek, tehát nagyon figyeljünk, a gyomor-bélrendszert óvni kell. Egy gyermek nem nagyon fog kapni májbetegséget, nem nagyon fog kapni epekövet, van kivétel is sajnos. Nem nagyon fog kapni vakbélgyulladást, bár ebből is van kivétel. Általában a gyermekeink gyomor és bélrendszerét kell védenünk, hasnyálmirigyét, értelmi képességét és az érzékszerveit, tehát a bőrszövetet, a fület, a hallást és a látást kell védeni. Kedves hallgatók, én megköszönöm a figyelmüket, köszönöm szépen, hogy eljöttek, hogy mik a javaslatok, gondolom azért ez is kérdés. Tehát azt tudom a kedves hallgatóknak javasolni, bár csodákat nem tudok mondani. De nincs szükség, higgyék el, nincs szükség arra, hogy valaki most csodálatos elveket mondjon. Azt tudom a kedves hallgatóknak javasolni, amit minden pedagógus mond. Az első, önuralomra nevelem a gyereket. Ez vérverejtékes munka, ez nem játék, ez egy rendkívül vérverejtékes munka. Ön uralomra nevelni a gyereket. Én magam is olvastam olyan könyvet, hogy már szinte a szülő is fájlalja, hogy a gyerek, minthogyha nélkülözi a csokoládét, és hát milyen hiszti szakadt ilyenkor történni, de az ő érdekében történik hosszú távon. Rengeteget nyerünk, ha ezt meg fogja tanulni. Meg kell tanítani a gyereket a jó rágásra és a fogvédelemre. Kulcsfontosság a gyermek jövője szempontjából. Mentesíteni kell az gyerekek ételét legalább, de jó volna, ha mi ételeinket is az elszámoktól. A méz, a fruktóz használatát lehet növelni a glükóz és a kristálycukor helyett, tehát méz és gyümölcscukor a hasznosabb, sokkal hasznosabb. A melegen extrahált, kioldott olaj, tehát a Venus Floriol és ilyen olajak helyett a hidegen sajtolt napraforgó vagy oliva olaj hasznos. Nagyon jó rászoktatni a gyereket a nyers salátákra, minél korábban szoktassuk hozzá. Tudom, hogy ez megint nem egy könnyű dolog, megint könnyű ezt mondani. A csíráztatott gabonák fogyasztására, a búzafű fogyasztására, vagy búzafű turmix. Meg kell szokja a gyerek azt, hogy nagyobb mennyiségben kapja az antioxidánsokat. Egyszerűen szüksége van rá. Ha ezt nem kapja meg, korai öregedési folyamatok fognak elindulni már a 30-as évektől kezdve. Mivel éretlen az emésztő rendszere, ne terheljük túl, a húsos, sajtos, teljes, tojásos étrend megterheli a gyermek úgynevezett éretlen bélrendszerét. Ez is hangsúlyos, a gyermek bélrendszere 7 éves korig éretlennek tekintendő, mert addig nem alakul ki teljes egészében a bélrendszeri immunitás. Mozgás, mozgás és mozgás. Ezt hangsúlyozom, bár közhely, ma már nem közhely. Azt kell mondjuk, ismét reneszánszát kell élni a gyermekkori mozgáskultúrának, tehát fölállni a videótól, fölállni a számítógéptől. Ez megint a szülőn múlik. Hogyha a szülő, hogy mondjam, azt mondja, hogy csinálj, amit akarsz, a gyerek nem fog annyit mozogni. Tehát ehhez kellett olyan szülő, aki azt mondja, gyere le. Gyere most, hozd a labdát, csináljuk, menjünk le. Tehát meg kell mondjam őszintén, szakítani kell a felnőttkori ellustulással. Ez a gyerek egészsége is. A miénk is. A gyerek egészsége is, hogy együttes foglalkozás. Hogyha azt mondják, hogy a számítógépes játék, akkor jön be a képbe, amikor a szülő már mással foglalkozik, és nincs ideje elég a gyerekre. Akkor a gyerek más pótcselekvést keres, szülőpótlékot keres, egy számítógép, vagy bármiben. Ha a szülő visszajön a képbe, és azt mondja, hogy itt vagyok. Itt vagyok, egy egyszerűbb ételt csinálok, több időm van. Akkor, ha éppen olyan az időjárás, hogy van erre a lehetőség, gyere, menjünk el egy kézműves foglalkozásra. Gyere, menjünk el egy bábjátékra, vagy hogyha a gyerek már idősebb, én nem vagyok ebben annyira jártas, hogy az idősebb korcsoportnak mit lehet, biztos, hogy minden korosztálynak meg lehet találni azt, ami nem unalmas, amiben megtalálja önmagát, és ugyanakkor mégsem számítógép, mégsem mozgáshiány, ez a foglalkozás. Ásványvíz, megint egy táplálkozási téma, ásványvízfogyasztás, és EU-stresszel kérdése, szintén a játék, a mozgás, amiről korábban beszéltem, és csak egy példa sok közül a nyelvtanulás, ugye ma már ez a jövő, kössük le a gyermeket, ne korán, a nyelvtanulás, ha korán kezdjük, az is stressz. Hogyha időben kezdjük, akkor EU-stressz, tehát pozitív stresszé válik a nyelvtanulás, tehát mindenek maga ideje megvan. Kedves hallgatók, azt hiszem ennyi fér bele most már tényleg ebbe az előadásba. Nagyon figyeljünk a B-vitaminokra, nagyon figyeljünk a vasra, nagyon figyeljünk a kálciumra. Adott esetben kiegészítés szükséges, hogyha a gyermek felszívó képessége nem olyan nagy, hogyha a gyermek vérképében problémák vannak, kiegészítésre lehet szükség. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ezzel zárnám. Nagyon nehéz évek, mondanám, hogy évtizedek, ha megérjük, előtt állunk. A világ, ez a bolygó még soha nem volt ekkora pácban, ha lehet ilyen világiasan fogalmazni. Kedves hallgatók, mi egy olyan korban élünk, ahol olyan felelősségünk van, amit szinte fel se fogunk. Gyermekeink egészsége veszélyben van, ők nem tudják, de nekünk tudnunk kell. Gyermekeink jövője veszélyben van, rajtunk múlik, és majd rajtuk múlik. Én megteszem az 50%-ot, a gyerek is meg kell tegye a maga 50%-át, de hogy ő mit fog mondani, és mit fog dönteni, az az én 50%-omon is múlik, ha ezt megtesszük. Azt gondolom, hogy amikor eljön az az idő, hogy ugye, amiről a Biblia azt mondja, hogy mindenki megméretik. Lesz, aki hiával találtatik. Én mindenkinek azt kívánom, hogy amikor ez az idő eljön, akkor ne mondják azt nekünk, mint annak idején a babiloniai királynak, hogy megmérettél, de hiával találtattál, hanem nekünk azt mondják, hogy megmérettél, és elfogadtattál. Kedves hallgatók, mindenkinek ezt kívánom, és én bízom benne, hogy a felelősség érzetet egy picit növeltem, már akiben volt, annak nem kellett annyira növelni. És fiatal szülőknek és idősebb szülőknek is hasznos ezekről a kérdésekről gondolkodni, hogy egészségesek lesznek a gyermekeink, azt mondom, talán. És ez a talán, ez igen lesz-e, ez egyéni, személyes, családi döntés. Köszönöm szépen a figyelmet.